ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És megkezdjük a Szériá összefoglaló műsorunkat. Itt a teljes terjedelem extrában elsőben a héten. Márta Bencével természetesen, ki mással is beszélnénk át itt az olasz szélvonalnak az érdekességeit. És arra gondoltunk, hogy bemelegítésként, miután azért szerintem bőven te láttál mindenkinél sokkal több mérkőzést, nézzük meg, hogy szerinted kik voltak bizonyos kategóriákban a legjobbak. Ki volt a legjobb játékos? Ki volt az MVP szerinted a Szériá idei szezonjában?
Sziasztok! Nehéz döntés ez, mert Kessié és Barella között gondolkodtam erősen. Mind a kettő mellett nagyon komoly érvek szólnak, de mivel Barellát a múltkor itt nálatok is a legjobb középpályásnak neveztem, ezért rálövök. Plusz ugye ő a bajnok csapatból érkezik.
Kessiét mondtam volna, de egyébként...
Nagyon szoros.
Ő volt az egyébként abból a Milánból, amelyik talán a legnagyobb meglepetést hozta, aki egyébként a legkonzisztensebben is teljesített. Most itt a Juventus elleni kihagyott 11-ese, azt talán nem tartozik itt ebbe a kategóriába. Doma?
Hát én, amit a médiában láttok, az alapján csodálkozom, hogy Lukaku nincsen köztük, de valószínű, hogy jobb, hogyha én nem szólalok meg a témában.
Nem, abszolút nem. 50 ezer érvet lehet felhozni Lukaku
mellett is, abszolút.
És persze. Óriási szezonja volt, és nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe volt az Inter bajnoki címében, nem csak a góljai miatt egyébként, a második a gólpassz listán Lukaku, hoppá. Tehát, hogy itt minden szempontból egy óriási klasszis teljesítményről beszélünk, és... nem mindegy, ezen vitatkozhatnánk egy órát, hogy ki mit miért. Kessiéhez még annyit tennék hozzá, hogy iszonyú sokat is játszott, tehát ő aztán tényleg végigjátszott a meccset, és ha nem volt ott a pályán, akkor az egy egészen más Milán volt.
Úgy van, ki volt az a játékos, akinek az idei kiemelkedő teljesítménye szerinted radar alatt maradt, pedig megérdemelte volna a nagyobb figyelmet?
Meglepetés nevet mondok, Gianluca Mancinit. Aki nyilván a Róma védelme az valami rettenetes volt egész évben, de valami botrányos, és Mancini sem feltétlenül mondhatjuk, hogy húzta fölfelé, de elsősorban azért nem, mert azzal ment el az idejének a nagyon nagy része, hogy a két mellette játszónak a kreténségét próbálta javítgatni, kisebb-nagyobb sikerrel. De azért mondom őt, mert egy védőnek borzasztó nehéz egy rossz védelemből és egy rosszul védekező csapatból kitűnni, és nekem Mancini játéka nagyon-nagyon sokat fejlődött tavaly óta. Nekem nagyon tetszett idén.
Lazzari?
Hát nem
maradt. Vagy nem volt radar alatt.
Nem, nem annyira volt. Hát ő talán az egész Szériá jelenleg leggyorsabb játékosa, nem látok statisztikát, ami az ő posztján, ugye szárnyvédő, ugye áronvédős csapatról beszélünk, amiben futballzik. Az, hogy jobb hátvédként mennyire lenne jó, mondjuk az olasz válogatottban, oda már én inkább Di Gennarót mondanám. De Lazzari abszolút, tehát ő megbízhatóan hoz egy elég magas szintet, védekezésben kevésbé, előre viszont egy óriási fegyver.
Hú, itt viszont szerintem nagyon nagy a választék a következő kategórián, a legcsalódást kell több játékos. Hát, nyilván itt is nagyon sokféle szempontból lehet indokolni, hogy ki miért.
Hát én kettőt mondok. Az egyik az Romagnoli, akiben én is úgy voltam, és vigasztaltam vele éveken át a Milán szurkolókat, hogy nézd meg, itt van ez a Donnarumma, Romagnoli, nem is tudom, hogy kik voltak még akkoriban, akikre azt hittük, hogy a fiatalok, akik majd...
Hát Locatelli volt akkor még
hát
egyébként.
Hát jó, de rossz volt a Milánban Locatelli. Senkinek eszébe se jutott, hogy egy 40 milliós játékos lesz 2-3 éven belül.
Hát volt egy-két jó meccse, meg egy nagyon nagy távoli gólja.
Igen. Jó, hát ezt Johan Szekbe rúgta rendesen, ezt nem mondom, de mondjuk azóta se a góljai miatt szeretjük. De igen. Tehát Romagnoli az egyik, aki gyakorlatilag kiszorult a Milánból, és szerintem kevés olyan védő van, aki nem szorította volna ki. Nem is tűnt fel nekem korábban, hogy ennyire borzasztó lassú, és hogy ennyire nem tud koncentrálni fontos helyzetekben. A másik meg Arthur, akit írtam, azért csak egy 80 milliós, jó, hogy ez egy jobbára egy ilyen könyvelési manőver volt az ő szerződtetése a Juve részéről, de ez egy abszolút Szériá B-s középpályást mutatott idén. Az nekem nem skill Olaszországban, hogy rábír tekeredni a labdára, és nem lehet elvenni tőle.
Igen, tényleg nagyon sok irányból lehetne közelíteni. Juventus játékosok közül szerintem többen is pályáznak erre a címre. azt hiszem talán az Interből nem nagyon lehetne olyat találni, aki itt ebben a kategóriában számításba vehető. Az a játékos, akit emberi vagy szakmai dolgok miatt ebben a szezonban szerettél meg? Kicsoda?
Viktor Osimhen a választottam.
De emberi?
Nem annyira. Emberi is egyébként, mert az, ahogy ő örült, ahogy a játékát alárendelte a csapat támadó játékának, az nekem nagyon szimpatikus volt, és nem számítottam rá. Úgyhogy én nagyon jó volt látni, hogy Nápolyban sok minden történt idén, egy ilyen tragikus végkifejlettel, de azt hiszem, hogy ott az öltöző az tulajdonképpen rendben volt Gattuzóval, és így odaillett ez a srác is. Közben meg egy óriási nagy futballista. Tehát ha ő, hogyha jó formában van, akkor abszolút mondjuk Lukaku matériának simán mondanám. Nyilván más típus, tehát nem ez az őserő, de egy nagyon jó játékos.
Igen, itt én azt gondolom, hogy nálam, hogyha egy ilyet kell mondani, akkor azért mondom Benacert, mert igazából ebben a szezonban derült ki az, hogy mennyire más nélkül a Milán, és itt a szakmai oldal, hogy szakmai okok miatt nekem most vált nyilvánvalóvá az, hogy tényleg ez a szint, mert ugye ez korábban ezzel kapcsolatban azért voltak kételyek az emberben.
Ki az Atalantának a Twitter huszára? Gozens volt az?
Deron is.
Deron, igen.
Deron volt a Sunday League player, az
remlék. Több is van, több is volt az évben is.
Igen, nem tudom, de tavaly, amikor kiverték az Atalantával, kiejtették a Valenciát, akkor kiposztolt egy képet, amit egy ilyen nagyon kacskán ér a labdához, de az egy gól egyébként, amit a Verona vagy a Valenciának lő, és azt posztolja le, hogy amikor egy BL 8-at döntőben is úgy nézel ki, mint egy Sunday League player. Tehát ilyen önironikus, nagyon jó pofa volt.
Na és akkor ez a legérdekesebb szerintem, és itt a bemelegítésnek a végére is értünk, az edző, aki a legtöbbet emelte a munkájával a rendelkezésre álló keretem.
Hát ez az előző 5 és a következő 123 évben Gasperini, nyilván nem is lehet senki más, de én Italianót is ideírtam, ugye a Speciának az edzője, aki egy kajak szériebés kerettel a 15. helyen végzett, úgyhogy Pármák, Torino, Cagliarik végeztek mögötte ezt.
Hát miközben az előző szezonokhoz képest még esetleg itt Pioli neve vetődhetne föl, aki egyébként ugye nagyon sokáig magasan tartotta a csapatot, hát nyilván Conte, hogyha azt nézzük, hogy bajnokot faragott, viszonylag simán ebből az Interből, tehát, hogy, és én még Gattuzót is ilyen finoman ide tolom, mert pont erről beszéltünk a hétfői teljes terjedelemben, hogy Napolinál azért nem volt könnyű dolga, durván sérülésekkel sújtva, sok játékos formán kívül játszva, de ehhez képest sokat COVID. Hoztak ki. Így van.
Covid, tehát... stb. Na de várjál, oké, tegnap estig én is ezt mondtam volna, de ma is ezt mondod te, Gattuzóra? Mert ez csúnya. Tehát ez...
Hát az, hogy a Veronát nem vertek meg. Megvoltak a lehetőség. Na mindegy, beszélünk majd a Napoliról mindenképpen. Hát induljunk el hátulról, és először itt egy körben intézzük el a Crotone-t.
Emlékszem, Rapoir, az már elhangzott itt.
Igen. Szóval a Crotone, ezt minden évben szeretem elsőt. A Crotone és a Parma esetében. A Parmával kapcsolatban csak annyit fűznék még hozzá, hogy itt pont a Serie A beharangozó adásban már egy kicsit elkezdtük félteni itt az edzőváltás után, meg az irány után, hogy ezzel a Parmával mi lehet.
Hát értetlenkedtünk azon is, hogy Daverzet miért kellett elküldeni, hiszen ő osztályokon átívelően hozta fölfele ezt a csapatot.
Aztán kiderült, hogy így gondolták a klubnál később.
lehet, hogy, de igen, mert most már vissza is mennek, úgyhogy abszolút. Nagyon nagy kockázat volt az edzőváltás. Nem azért, mert Liverani nem végzett jó munkát, mert jó pofán nézett ki az a Lecce. Tehát abszolút egy olyan kieső volt, akire emlékeztünk, nem csak egy olyan Kárpi meg Rosinone annak idején, akikről úgy mentek vissza, mint hogy ahogy a budi ajtó csapódik be. De azért, hát hogy mondjam, mindent összevetve azért egy olyan edzőt hoztak ide, aki egyrészt kiesett, másrészt egészen más futballt játszott, mint Daverza.
Egy ilyen sűrű szezonban ezt nem lehet megtenni, igen. Én azt gondolom.
És mire észbe kaptak, már hiába jött Daverza vissza, valamiért menthetetlenre pofosztatta magát ez a Parma, mert még így jele is nagyon voltak annak, hogy ez a zuhanás ez megfogható.
Engedelmeddel ezt a nagy masszát, ami utána következik, ezt így nagyjából egyben tárgyalnám, úgyhogy azért persze vannak érdekes kitérők. A Beneventót nem sorolom ehhez a kettő csapathoz, már mint a Crotonéhez és a Parmához. Eldőlt az utolsó forduló előtt lényegében, hogy kiestek, viszont mondhatjuk, hogy a kiesők közül a legszimpatikusabb, meg főleg aztán itt a szezon második felében a legbátrabb játékot játszották.
Hát így van, nem csak a kiesők közül a legszimpatikusabb, mert még ott fölöttük van 3-4 csapat, aki ahogy rázta idén a pofonfát. És ez a baj a 20 csapatos szériával, hogy egy Torino, amelyik arcátlanul rázza a pofonfát, hozzáteszem, a 9. legnagyobb fizetést adja a Toro a játékosainak a szériában. És így gyakorlatilag ott hédereltek vég a csapóajtó fölött, hát óriási kandisznójuk van, hogy nem estek ki. Rászolgáltak volna, hogy évek óta rászolgálna a Genoa, nyilván nekik most ezt a tavaszt Ballardini elég jól összedobta.
Az Udine.
Az Udinese, ahol egyébként egy tök szimpatikus edző, egy csomó jó játékost építget föl, de ott is valami nem akar így egyenesbe kerülni, mert ez a csapat, ez azért a széria egyik legjobb középpályásával, az egyik legjobb kapussal, elég jó potens támadókkal, azért nem erre predesztinálja ezt a csapatot, hogy ugyanígy vergődjenek. Cagliari, Detto, ott még az se lett volna meglepetés, az első 10-be mennek ezzel a kerettel. Sok játékosnak maradt el nagyon messze a teljesítménye, meg hát ugye edzőkérdések is voltak. Ezek közül a csapatok közül mindenki edzőt váltott idén. Nem véletlenül, mert voltak olyan szakmai baklövések, amiket hosszú-hosszú időbe telt, hogy annyira sikerült legalább kijavítani, mint a Cagliarinak, hogy itt a végén összeszedte magát és bennmaradt. De egyik csapat se lehet büszke magára. Még talán a Benevento, akik végül kiestek, ők talán.
Ők még tükörben nézhetnek.
Abszolút. A támadóik nem. Nem azért, mert rossz volt a támadójáték, hanem kretén módon viselkedtek. Azt utálták egymást valószínűleg, mert ott abból sokkal több is kijöhetett volna, hogy az a csapat futballozott egyébként.
Viszont furcsálom, hogy nem soroltad a Torinót azok közé, a csapatok közé, amelyek igazán szégyen teljesen futballoztak és szerepeltek
de
ebben.
Igen, az egyik durvább bérköltséggel.
Egészen arcpirító szerintem az, hogy ilyen játékosokkal hosszú évek óta, és gyakorlatilag nem tudom, hogy hol van a probléma, mert lehetne ezt összekötni Petráki Rómához való távozásával, amikor már tényleg nagyon-nagyon mélyre kezdett el süllyedni a Torino, de azt gondoltuk, hogy olyan edzőkkel, mint Mazzari, olyan edzőkkel, mint Gianpaolo, olyan játékosokkal, mint Belotti. Jó, oké, tehát lehetnek kételyek, de azért olyan edzőkről beszélünk, akik már más csapatoknál tudtak jó munkát végezni. Szóval mi a probléma a Torónál?
Nem tudom, mert Nikola meg még közülük is egy jobb választásnak tűnt itt a végére, hiszen ő egyébként Piemonti, valamilyen torinói előváros szülötte, és kötődik a klubhoz. Kötődik a klubhoz ezer szállal. Csika-csika!
Tarts közelebb.
Jó, rendben, értettem, hogy belenyomtad az arcomba egy hirtelen. Ez nincs videó, ez jól hangzik mindenképp. Újra vágható bármikor. Szóval rövidre vágva, fogalmam sincs, mi baj a Torinónak. De tényleg nem, ott megvannak a játékosok, egy nagyon nagy múltú, óriási múltú klubról beszélünk. Ott minden rendben van, egyszerűen a csapat szar, és senki se tudja, hogy miért. Látszik, hogy senki se tudja.
Fiorentina, még nagyobb a baj, mint amit elsőre sejtettünk, Rocco Commisso dobbant. Ennek ellenére az egyik, tehát akár Vlahovicsot is lehetett volna itt a, hát mondhatjuk a radar alatt repülő legjobbak közé sorolni, mert nyilván ő már azért valamilyen szinten radar fölé került, csak pont a Fiorentinának köszönhető az, hogy nehezen tudja azt a bizonyos takarást megugrani, vagy átugrani.
Hát igen, mondjuk a szerb válogatottnak szerintem most ő az első számú kilencese, az már így helyből mutat valamit, de amúgy
radar alatt. Talán, de...
Igen, de ellenünk például, jól emlékszem, tök mindegy, igen, abszolút igazad van. Az, hogy egy ennyire rossz csapatból tudott ennyire jól kiugrani, abszolút illik rá ez, hogy a radar alatt volt, hiszen még azt sem tudtuk, hogy ki lesz ott, aki majd megragad a csatár sorába Ribéry mellett a Fiorentinának. Ugye láttuk Eiseriket ott játszani elég sokat, láttuk ott a Milános csávót, hirtelen akartam mondani. Mindegy, lényegtelen. Tehát ott sok játékos megfordult, és ugye egy volt közülük Vlahovics, akiből elég jót hozott ki az, hogy bíztak benne.
És Rebicsre gondolsz?
Nem.
És volt még Fiorentina.
Ha eszembe jut majd menet közben, akkor így bekiabálom egy ilyen fontos pillanatban.
Udinezéről már szót ejtettünk, de azért De Pault szerintem nem szabad kihagyni itt a felsorolásból. Egyébként mondhatjuk, hogy ez volt a legjobb szezonja, mert most már az elmúlt 2 szezonja az nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon kiemelkedő, de talán még idén az előző évhez képest is tudott előrelépni.
Igen. Statisztikák meg a csapatjátékára gyakorolt hatásában is egyértelműen. Tehát tényleg eljutottunk odáig, hogy vele kell, vele fekszik ez az Udinéze. Ha ő neki jó napja van, akkor ott van valamire esély, ha nincs, akkor pofozzák. Inkább az a kérdés, hogy ő mit keres még mindig Udinében.
Na hát, és azért az idő telik. Igen. A kérdés az, hogy mondjuk azt is figyelembe véve, hogy ő amikor megérkezett az Udinézéhez már, akkor azt mondták, hogy hú, micsoda nagy király lesz, és mennyire jó. Elég hosszú időnek kellett eltelni, hogy ez kiderüljön. Nem vagyok benne biztos, hogy nagyon zökkenementesen menne bármely más európai jegyzettebb csapatban a beilleszkedése.
De akiket eddig ugye felsoroltatok, Belotti, ki volt még, Vlahovic, mind olyan játékosok, akinél óriási kockázat van abban, hogyha valami nagyobb csapatnál kipróbálnák őket, nem?
Hát Vlahovics a fiatalsága okán talán kevésbé, de Belotti és De Paul szerintem abszolút.
Azt néztem De Paulnál, hogy 122 csele volt. 38 meccsen 122 csele.
Hát őnek nyilván ez az egy-egy jeleni játék, az egy olyan extra, amit kevés játékos tud Európában.
Igen, ráadásul ez a ilyen Luis Alberto szintű középpályás, úgy gyakorlatilag ugyanazt játsszák ők is. Hát nyilván, hogyha ott a középpályán minden poszton ilyen játékosai lennének az Udinézének, akkor egészen másképp néz neki. Nyilván forró fejű, tehát sok sergát szed össze. Most nem is olyan rég itt a hajrában, amikor még azért meleg volt a helyzet. Nem, akkor már azért bennmaradó volt az Udinéze. De akkor volt egy ilyen meccse, és akkor emlékszem, arról is beszélgettünk, hogy na, itt van ez a csávó. Rugott egy gólt, kiállítottak róla egy játékost, rugott még egy gólt, aztán kiállították őt, és kiegyenlített az ellenfél. Tehát hogy ez is benne van Depaulban, de az, hogy ő képességeit tekintve abszolút egy szinttel, kettővel feljebb van, mint az Udinéze, az mondjuk nem kérdés.
Sampdoria megint csak egy ilyen külön kategóriát képvisel, leginkább azért képvisel külön kategóriát, amit Ranieri bele tudott tenni ebbe, és hát nem lehet azt mondani, hogy a leglátványosabban játszó csapata volt a szériának. De hát talán nem is várjuk ezt egy Ranieri csapattól. Viszont ez talán 2-3-4 helyezéssel több, mint amire ez a keret predesztinálva volt akár indulásnál.
Hát egyrészt lehet, hogy igazad van, másrészt meg olyan rettenetes hulladék csapatokat láttunk idén, hogy nem olyan óriási eredmény az első 10-be bekerülni. Mert ott még a 11-2. Hely környékén ott még látunk olyanokat, akiknek legalább volt egy jó időszakuk, és aztán voltak nagyon rosszak is, de mondjuk a 13. helytől lefelé az ott mindenki szörnyű volt igazából. Talán ugye nyilván a Speciát leszámítva, akik minden várakozást felülmúlóan teljesítettek, de a Sampdoria meg igazából Ranieri szerintem azért is megy el, mert ennek nagyon sok értelme nincs. Tehát annyira sose lesz rossz ez a Fiorentina, amit ő irányít, hogy gondjai legyenek, annyira jó meg sose, hogy ennél lényegesen.
Sampdoria, nem?
Mit mondtam?
Nem Fiorentinát mondtál?
Lehet, bocsánat, Sampdoriára gondoltam.
Igen, csak mondjuk az a furcsa benne, és szerintem ez egy nagyon tökös dolog is, hogy 69 évesen ő érez magában elég motivációt, hogy ne akarjon belesüppedni egy ilyen kicsit dagonyázós projektbe.
Hát ő azért ilyen vándormadár csávó volt mindig, nem Ranieri, ott ment mindig, mint a...
Alig volt csapata.
Puki a naciban. Igen, hát és hogy milyen széles skálán mozog, ugye a görög válogatottól ment a Leicesterhez, és mindenhol kipróbálja magát, éli magát az öreg Tinkerman.
Igen, fordítok ennek papíromon. Na, ellépve a Sampdoriától, most már tényleg azokhoz érkeztünk el, akik itt az európai kupa helyekért küzdöttek. És akkor itt megint egy ilyen nagy...
Nem, ez egy jó kérdés, hogy hova megy a Ranieri. Tehát, hogy nem akarom itt nagyon megakasztani a dolgot.
Nem, de hogyis, hát itt a Sampdoriáról még szerintem annyit lehet mindenképpen beszélni, hogy egyrészt tényleg mi lesz ezzel a Sampdoriával, mert ha úgy választ edzőt, akkor kieshet, szerintem a következő szezonban. Tehát, hogy ez a veszély is fenyeget. Miközben egyébként tényleg egy érdekes kérdés az, hogy Ranierinek van még valahol hely?
A szívemben mindig. Azon kívül, hát nem, nehéz, ugye ő a római, ilyenkor már így szoktak szerepet játszani a döntésekben, ilyenek is, hogy mit, hazamegyek, nem tudom. Hát a Rómához nem fog most menni, az biztos.
Hazamegy Szaúd-Arábiába.
Nem, az, hogy ő így elindul-e, őszintén szóval nem tudom így a családi helyzetét, de gondolom, hogy már nem nagyon van családja, mert azok nem biztos, hogy bírták volna azt, amit az elmúlt években ilyen európai hakniba letolt.
Hát még amikor a Leicesternél volt, akkor többször volt, hogy hazautazott az édesanyjához, aki akkor még élt. Igen.
Na jó, de egy római ember Leicesterben él. Tehát el tudod képzelni, hogy ez milyen szívfájdalom? Nem tud annyiszor bajnok lenni a Leicester, hogy reggel megérje fölkelni és kinézni az ablakon.
Kimenni, lazát zuhanyozni a kertben.
Igen.
Na szóval az első hétből szerintem kezeljünk hatot egy kalapban, mert ugyanitt a végén a Róma leszakadt, meg még ugye a Sassuolót is szerintem érdemes mindenképpen idevenni. De végül is a Sassuolót azt azért érdemes megemlíteni, mert ott is egy korszak, mondhatjuk nyugodtan, hogy véget ért De Zerbi távozásával. Az szerintem elég szépen beáraszta őt, hogy a Shakhtár, ami egy komoly ugródeszka szokott lenni, akár európai top kispadok felé is, az komolyan gondolta az ő szerződtetését.
Egyrészt igen, másrészt pedig ő beáraszta magát a Sassuolóval. Tehát aki figyeli az olasz futballt, és nem is kell nagyon figyelni, elég, ha csak a kedvenc csapatát követi, amelyik évente kétszer is játszik a Sassuolóval, abból is látható és kiolvasható, hogy ő mit gondol a futballról, és ezt végtelenül következetesen hozza. Tehát nem egy ilyen csapongó valaki, aki tud ezt is, azt is. Ő emellett a játék mellett tett hitet, és ezt nagyon jó nézni, megtalálja hozzá a játékosokat is. Nagyon furcsán válogatnak, tehát nem kor alapján, meg nemzetiségek alapján, hanem egy ilyen nagyon színes, egy ilyen nagyon kozmopolita csapat a Sassuolo, és a végeredmény gyönyörű, borzasztóan félek tőle. Megugrották elég jól ugye a Di Francesco-tól induló nagyszerű sztorinak az átmenetét De Zerbivel. Most kitúrni megint valahonnan egy ugyanilyen figurát, hát ez egy jó feladat lesz.
Igen, úgyhogy egyébként tényleg volt identitása is ennek a csapatnak folyamatosan, meg jó volt őket nézni egyértelműen. Nagyon-nagyon küzdött a Róma, de végül nem sikerült elérni, hogy a konferencia ligában ne kelljen indulni a következő szezonban.
Nem küzdött annyira, mert amúgy elengedhette volna ezt az utolsó meccset. Senki nem...
Lehet, hogy Mkhitaryannak nem szólt.
Lehet, hogy nem. Vagy úgy gondolta, hogy Mourinho, gyere, mert én eszem neked konferencia liga köcsög.
Mert ott egyébként tényleg megvolt. Még pár héttel ezelőtt azt beszéltük szerintem pont itt a teljes terjedelemben is, hogy átnált a Sassuolo, úgy le van szakadva a Rómától, és elképesztő energiákat mozgósított azért a Róma, hogy legyen esély beérni őket.
Igen. Az volt a pekje a Sassuolónak, hogy itt a végébe beleesett ez a Lazio elleni derbi, mert erre egy Róma játékosnak föl kell szívni a magát, főleg egy ilyen szezon után, amikor nagyon sok adósság van. Ugye emlékezetes, hogy az edzőközpontban az ultrák csak egy molinót feszítettek ki, ez volt rajta, hogy a maximum a minimum. És ebben benne van egy kicsit ez az ilyen fenyegető is, hogy haver, most akkor próbáld meg. És hát letolták a Lációt, mint a húzat.
Na, de akkor nézzük a Rómát, mint az első olyan csapatot, amelyikről egy kicsit érdemes hosszabban is beszélni. Egyrészt ugye Fonseca bizonyos szempontból azért egészen jó munkát végzett. Noha azért a csapat védekezését azt nem sikerült összerakni a teljes római regnálása alatt. De voltak olyan játékosok, akikből nagyon-nagyon sokat ki tudott hozni, én legalábbis úgy gondolom. És azért itt arról beszél...
De bárják, hogy sorod már őket.
Hát én szerintem azért Veretunak voltak kimondottan jó időszakai. Pellegrini akkor, amikor játszott, akkor teljesen.
Akkor egyetértünk.
És hát... Dzekót nem biztos, hogy mindenki tudná úgy használni, meg Mkhitaryant, mint ahogy ő tudta.
Ebben már nem értek egyet. Dzeko az egy ilyen forráspont.
Mind a kettő játékos olyan, akik azért bizonyos vélemények szerint már túl vannak a karrierjük csúcsán, és szerintem mind a ketten Mkhitaryan mindenképpen élete egyik legjobb szezonját produkálta, Dzeko meg egyébként közelítette a legjobb formáját, úgyhogy nálam ez.
Keveset játszott Dzeko, és a Dzeko és Fonseca közti az elkiesés óta tapintható feszültség nagyon-nagyon sokat rombolt a Rómán szerintem idén. Ezért lehet hibáztatni a játékost, de most, ha belegondolunk, Dzeko az elmúlt két átigazolási szezont a bőröngyén héderelve ülte végig. És ahhoz képest azért ő egy sokkal jobb futballista ennél.
Hát ehhez képest egyébként akkor, amikor játszott, akkor nem teljesített rosszul.
Nem, ezt mondom, hogy csak miért játszott keveset, mert nem mindig sérülés miatt. Gyakorlatilag elkezdte kiszorítatni Borja Mayorallal, ami meg egy agylövés konkrétan, hogy nem is lehet a két játékost összehasonlítani semmilyen formában. De a Rómánál ugye eleve volt ez a szerencsétlen alapállás, hogy pont fordítva voltak korosak a játékosok. Ugye az a jó, ha a csatárod fiatal és a védőd rutinos, itt meg pont fordítva volt. Ezzel nehéz is mit kezdeni, ráadásul össze-vissza variálta a védelmét a Rómának, ugye átálltak menet közben három védőre, mert a játékosok mondták, hogy szerintük úgy lenne hasznosabb, nem jött össze, tehát a Róma védekezése rossz maradt végig. Szándékosan nem azt mondom, hogy a védelme, mert Smalling ugye sokat kellett, hogy kihagyjon, ő egy biztos pont volt, Mancini meg próbálta Kumbullának meg Ibányeznek a hibáit javítani, mert nekik viszont nagyon rossz szezonjuk volt mind a kettőjüknek. Plusz nem találta meg a pálya közepén sem azt a párt, illetve Veretúnak azt a párját. Ugye próbálkozott Pellegrinivel, akinek ez nem, ő nem középpályás szerintem, inkább tízes trekvártiszta valahol közelebb. Az ellenfél tér felé mindenképpen. Diawara megint sokat volt sérült, ugye előtúrtak figurákat, most akikről már most mindenki úgy beszél, hogy hű, meg jaj, de hát láttuk három meccsen játszani őket. Úgyhogy van patron ebben a Rómában, nagyon kíváncsi leszek, hogy Mourinho mit tud vele csinálni. Fonszikának mennie kellett, nem azért, mert nem ért a futballhoz, vagy rossz edző, de mennie kellett.
Ezt nem nagyon figyeltem ott a szezon közben, hogy ez a három védős felállás, ez nem volt olyan komoly beszédtéma, hogy ezt nem kellene? Hogy már korábban át kellett volna állni a négy védőre?
Hát ugye négy védővel kezdtek, és ugye nagyon nem akart menni a dolog, aha, és aztán állítólag a játékosok, mert legalábbis Fonseca ezt nyilatkozta, hogy ő nem szereti. Tehát ő magától nem választaná, de úgy érzi, hogy a keret mostani karakterisztikája lá-lá-lá, ez mindig gondolom azt jelenti, hogy hogy a játékosok szóltak, hogy próbáljuk ki így, mert nem tudom miért egyébként.
Amit mondtál, hogy nem volt jó itt a fiatalok időseknek az elhelyezkedése a pályán, az egyébként azért furcsa, mert pont ezek az idősebb támadó játékosok kellett volna, hogy megnyerjenek olyan meccseket, amiket a Róma képtelen volt ebben a szezonban. Rangadót alig, sőt nem nyert.
Egyet.
Igen.
Hát itt a végén a Láció.
Így van, de hát így van, csak a derbit. Ezen kívül, mintha mindig egy kicsit megremegtek volna a lábak, pedig ebből pont az következett volna, amit mondtál, hogy ez nem kellett volna, hogy így legyen.
Igen, és nem is arról van szó, hogy ilyen nagy pekjük volt, hanem arról, hogy jobbára laposra verték őket a rangadóikon. Egyszerűen gyengébb csapatnak is tűnt mindenkinél a Róma a rangadókon. Ez nem vonatkozik az Európa Ligára, mert ott viszont kimondottan jó meccseket hoztak le, nagyon erős ellenfelek ellen. Ez egy ilyen megdöbbentő ilyen metamorfózison bírt átmenni a Róma szerda, vagy csütörtök és mit tudom én, vasárnap között. De az volt, a legnagyobb probléma az volt szerintem ezzel a csapattal, hogy lógott az egész szezon a levegőbe. Nem voltak kimondva se célok, se az, hogy most akkor kikivel van. Nem azok a játékosok voltak, akiket akartak volna, ugye ez a J.K. sztori. Szerintem elég korán el is vesztette az öltözőt, és ebből lett egy ilyen nagyon-nagyon semmilyen szezon, amit a végén ezzel a Láció elleni győzelemmel lehetett talán egy picit az átlag fölé emelni, de nem lehetett, az átlag alatti volt.
Viszont ezt szerintem, amikor Mourinho-t kinevezték, akkor nem beszéltük, és ez jó dolog, hogy Mourinho ebből a szempontból is rendet rakhat. Tehát, hogy legyen tiszta cél, legyen tiszta irányvonal.
Az feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ez meglegyen. Ugyanez volt egy kicsit az érzésem a Lációnál, mert hogy ugye Simone Inzaghival már a sokadik idénynek vágtak neki, mindig nagyjából ugyanazok a problémák jönnek elő, most már mondhatjuk, hogy hosszabb évek óta, és kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondtak erre a felvetésre. Akkor, amikor a Láció az egyenes kieséses szakaszában a Bajnokok Ligájának játszott, és egymást érték azok a nyilatkozatok, hogy hú de jó, hogy itt vagyunk, és gondoljunk vissza a csődbe menetelévére, meg arra, hogy akkor honnan, hová jutottunk. Tehát ezzel minden alkalommal deklarálta azt a Láció, hogy ők egy kicsit célok nélküli kis csapat. Még mindig. Vagy nem így? Nem így gondoljátok?
Hát abszolút így van, tehát nem is titkolják ezt.
Mondok... Akkor meg azzal szemben egy nagyon furcsa optikát kap az, hogy Lotito becsmérli Inzaghi teljesítményét, aki egyébként még mindig azt mondom, hogy talán szinten fölülhozza az eredményeket ezzel a kerettel.
Talán, nagyon durván szinten fölülhozza, nem úgy, mint Lotito, aki egyáltalán nem hoz semmilyen szintet. Bocsánat, más mondok. Azért a Krányotti csőd után az, ahogy visszaépítették ezt a Lációt Táréval, azért le a kalappal, mert nagyon kevés pénzből, de mégis nagyon okosan mozogva, jó játékosokkal, jól nyúlva a saját nevelésű játékosokhoz. Tehát, hogy jól nézett ki a dolog, és most évek óta, de már hosszú évek óta, 4-5 éve legalább, billeg ott a Láció, hogy egy kicsit alányulok, és egy picit megemelem azzal, hogy mondjuk lesz egy cserepadja az éppen aktuális edzőnek, és akkor egy nagyobb célokért lehet küzdeni, akkor számon lehet kérni. De így Lotito ne kérjen számon semmit, hogy BL-ben indult a csapat, odaértek, elérték ezt is, és vettek, ez mondjuk ebbe Tare is benne van, aki eddig szintén nagyon jó munkát végzett a Lazionál, de Muricsi, aki 2007 óta az első játékosakért 20 millió környékén fizetett a Lazio.
Nagy kedvenc, nem?
Hát mit tudom én, mi ki tud róla valamit? Azt látszik, hogy utálták a játékostársai is. Tehát mindig csinált valami rosszat, és egyből mindenki így hőzöngött, meg vonogatta neki vált. Tehát, hogy nem lett címborája senkinek a koszovói, ugye, vagy valami albán, nem tudom. Na mindegy, szóval azt csúnyán benézték, mert Muricsi ült 20 millióért a kispadon, Patrik meg kezdett 224 meccsen, pedig olyan szinten vakon van, hogy tehát ilyen világtalanul kóborlott a védelem jobb oldalán, mint aki tényleg teljesen véletlenül van ott, egy Lációban teszem hozzá. Plusz Márusics a végig a balfutód egész évben, ha épp nem balfutó, akkor Patrik helyén középeltét.
Szóval... És a megbízhatóság Szobra Ácserbinek is volt egy pár olyan meccse, amin abszolút szinten alul teljesített. Főleg
például a Róma elleni. Azt például kimondottan
több is volt. Több is volt egyébként ilyen, ami kimondott a lyukas volt számára. Igen. És ezt nem szoktuk meg ezt marhára nem bírja el a Láció szerintem, hogyha még ilyenek is becsúsznak. Előbb már belemartunk egy kicsit itt a Nápoliba, de azért ennél hosszabb kibeszélést érdemel az is. Én azt mondtam itt pont a hétfői adásban, hogy egy dolgot nem lehet elvitatni ettől a Nápolitól, hogy karakteres csapat volt, felismerhető volt Gattuso munkája, és itt mondanám el még egyszer akkor azt, amit már az előbb elkezdtem, hogy formahanyatlás, Covid sérülések ellenére hozott egy olyan szezont, ami szerintem minimum vállalható, de lehet, hogy még egy kicsit a fölött is van.
Itt egy nagyon-nagyon éles vonal van, amit meg kell húznunk, mert nem lehet elvárás ebben a mezőnyben ettől a Nápolitól az, hogy jusson a BL helyekre, ez azért nehéz
kijelenteni. Erre utaltam.
De közben meg így és ilyen helyzetből elbukni, erre meg azt mondod, hogy ez óriási nagy kudarc, és nagyon könnyen sok-sok nullával materializálható nagy-nagy bukás, és ez zárójelbe tesz mindent, ha tetszik, ha nem. Még akkor is, hogyha maximálisan egyetértek, sőt, annyit edzőként is fejlődött, hogy a Milánnál az volt a gond, hogy összerakta a védekezést, a támadásokkal, a támadójátékkal nem bírt. Most a Nápolinál sokkal nehezebb helyzetben elég jól összerakta a védekezést is, és itt meg a támadójátéka volt az, ami egészen káprázatos volt a Nápolinak. Oké, meg volt hozzá az alapanyag is, de azért ezt nem vehetjük el Gattuzótól. De all in all, az egésznek a végét nézve ez egy kudarc, és én nagyon-nagyon kardoskodtam ez ellen De Laurentiis, hogy januárban elkezdtem mondani, hogy kirúgja Gattuzót, és mit tudom én, az egy baromság volt, de ha én vagyok a Nápoli tulajdonosa, az utolsó forduló miatt én is kirúgom szerintem.
Csak pont arról beszéltünk, hogy ez a gyönyörű üzenet ezzel a kedves Rino kezdettel, ez valószínűleg nem ott született meg közvetlenül a lefújás után, mert én ezzel először szerintem ilyen 22 óra 55 perckor találkoztam, tehát egy 10 perccel azután, hogy a hármas sípszó elhangzott, ennyire azért nem gépel gyorsan De Laurentiis sem.
De hogyha megnyerik ezt a meccset 3-0-ra szép játékkal,
kirúgják akkor is szerintem.
Csak akkor nem ma, hanem, vagy nem tegnap,
nem, hanem... Akkor elmegy.
Közös megegyezéssel.
Igen, akkor elmegy. Most így kirúgták. És érthető is. Tehát, hogy, és ez rossz Gattuzónak is, akit azért... Nyilván szóba került egy csomó klubnál így menet közben, hogy hova mehet tovább, de ezt cipelni fogja, mert szerintem ez edzői pályafutásának eddig a legeslegnagyobb kudarca.
És hogyha ő ülne a Sassuolo kispadjára?
Cuki.
Egyébként ez nem...
Én csípem, én megvettem.
Ez nem egy rossz elkezdés. A kérdés az, hogy Gattuso visszasorolja-e magát arra a szintre, ahol a Sassuolo van, mert nyilván azért az egy visszalépés a Nápolihoz képest, amelyik sokkal komolyabb erőforrásokkal, meg sokkal komolyabb célokért küzdő.
Na jó, de hol van kispad?
Nincs máshol.
Hát a Real Madridnál.
Ja, állítólag, igen. Hát most igen, a
oda Allardyce megy. No, hát és akkor eljutottunk a Juventushoz, amelyik értelemszerűen az egyik legérdekesebb csapat, és itt azt kérdeztem még korábban is Sipőci Jocótól, hogy az olasz futballra nézve nagyon nagy probléma lett volna, hogyha a Juventus ebben a szezonban nem a Bajnokok Ligájában szerepel, illetve a következőben?
Annak az országnak a fele imádja a Juventust, a fele meg utálja, úgyhogy ilyen formán...
Nem erre gondolok itt elsősorban, hanem arra, hogy az európai szinten leginkább versenyképes csapat, a legmagasabb nívójú meccseken nem szerepel, és nem viszi az ország hírét tovább, mint ahogy azt egyébként a Juventus most már lehet ez ellen ellenkezni, de csinálja 10 éve gyakorlatilag, vagy 9 minimum, és néha besegít az Atalanta, meg néha besegít egy-két csapat, mint most a Lazio, hogy eljut az egyenes kiesésre szakaszig, de igazán markáns, komoly teljesítményt hosszú évek óta csak a Juvétól várhatunk.
Hát igen, azért a Róma is egy elődöntős...
Elődöntő, meg egy Bél elődöntő.
Igen, egy Bél elődöntő plusz egy eldöntő az Intertől. Tehát így voltak azért az utóbbi időben.
De ezek fellángolások ahhoz képest, igen, amit a Juve igen. hozott mondjuk.
Abszolút, abszolút. Nem tudom, hogy ennek van-e így ilyen kézzelfogható hatása így az olasz labdarúgásra, hogy most pont Juventusnak hívják ezt a csapatot. Főleg elnézve az elmúlt 2 szezont, amikor tovább jutottak mind a két, sőt, 2-szer megnyerték a csoportot, amit amúgy nem szoktak, de a 16 között 2 rendkívül kellemetlen perec egymás után, és mind a kettő nagyon kellemetlen. Tehát a tavaly a Lyon 7. lett a francia bajnokságban?
Hát jó, ezt megállították, tehát hogy nem tudjuk, hogy hányadik lett volna egyébként.
Hát jó, igen, sok minden nem tudunk, de akkor is borzasztó.
A Lyon utána kivert a Manchester City-t is.
Kellemetlen. Hát, jó, és? De az mi, az már elődöntő volt? Mert akkor az Guardiola a válasz.
Nem, negyed döntő. Nem, az még negyed. Akkor a Lyont láttad volna a döntőben, és azt nem. Szerintem nem sikerült.
Igen. Úgyhogy én nem gondolom, hogy európailag olyan óriási nagy súlya lenne ennek, ráadásul nem tudjuk, hogy mi lesz még, tehát lehet, hogy nem lesz a Juve a BL-ben.
Évek óta beszélünk, meg beszélnek arról, hogy itt esetleg valami fiatalitásba kellene kezdeni a Juventusnál. Chiesa erre egészen megfelelő alanynak tűnik, vagy legalábbis talán meg lehet az a játékos, aki köré...
Egy.
Hát,
de pont ezzel de kapcsolatban is visszatérhetünk a negyedik hely kérdéséhez, és ez is előkerült Jocónál, hogy
hát
akkor
igen, hogy Ronaldo nem kezdett.
Nagy takarítás, vagy pedig most itt a... ezen a zavaros vízen
toldozgatni,
ezen tovább lehet igen, vinni ezt a hajót.
Nem, hát ez, amiről beszélünk, ez nyitott ajtókat döngetünk, hiszen a Juventus már hozzálátott a szenátoroknak az elküldéséhez a tavalyi szezon végén. Ugye mennyivel fiatalabb lett a Juventus, ha megnézzük azzal, hogy Higuain, Pjanic, Matuidi, koros játékosok távoztak, akik jöttek, pedig Kulusevski tínédzser, Chiesa nagyon fiatal, De Ligt szintén tínédzserként érkezett.
Akkor mondjuk ki, hogy ott van az a szobor, Ronaldo, aki talán a leginkább zavarja a kilátást.
Yes. Ezt leszögezhetjük. Furcsa, mert 10 pár év után van végre gólkirálya a Juventusnak, és Cristiano Ronaldo csak a számokat nézve nagyon jó teljesítményt nyújtott idén, de közben talán még a 3 éve alatt egyetlen egyszer sem volt ennyire kártékony a jelenléte, mint az idei csapatban.
Pont azt néztem, bocsa, Premier League-ben az utóbbi 3 évben a gólkirályok nem mentek 23 gól fölé. Tehát Kane, Vardy, Salah, senki. És ugye általában nem abból a csapatból került ki a gólkirály, amelyik a bajnok lett.
Igen, furcsa, hogy se Mátrinak, se Vucinicnak ez nem jött össze korábban.
Igen,
jó játékos.
Nagyon furcsa.
Na de lépjünk akkor a dobogósokhoz. Az Atalanta nagyon szerette volna a második helyet, nagyon szerette volna a kupát, ezek nem jöttek össze. A Bajnokok Ligájában megint bizonyította, hogy nemzetközi szinten is versenyképes, és talán egyedüliként mondhatjuk el Gasperini csapatáról, hogy legalább meg tudta őrizni azt a szintet, amit az előző években képviselt, mindeközben úgy, hogy Iličić, illetve még a még fontosabb Papu Gomez kikerült a gépezetből. Tehát megint csak arról beszélhetünk, hogy tudjuk, hogy ki ennek a csapatnak és ennek a projektnek a legfontosabb szereplője.
Most már tudjuk, én akkor nem voltam benne biztos. Én annyira féltem tőle, hogy összeomlik ez az egész Papu Gomez nélkül, mert tényleg úgy tűnt, hogy ő a legfontosabb szereplője ennek az egésznek, mert magabiztosan sokat futva védekezni mindenki tud, és ha sokan vannak el, akkor a támadások is jól tudnak menni, de ha kettő között nincsen kapocs, akkor az nagy baj tud lenni. De szépen mondtam, elnézést. És nagyon féltem tőle, de tök simán megugrották ezt a szintet. Iličić valami borzasztó sokat öregedett. Ugye tudjuk, hogy nála ilyen elég komoly egészségügyi szellemi problémák vannak, vagy nem tudom, hogy kell ezt szépen mondani.
Hát mentális.
Igen. Tehát, hogy depressziója is volt. Tehát, hogy látszik is, meg ha ránézel is, most úgy néz ki, mint az Adams Family-nek a lakája. Tehát ilyen borzasztóan megvan öregedve szegény, és a mozgása sem emlékeztet a korábbiakra. Igazából, amikor játszott, akkor se nézett ki nagyon jól. De ez az Atalanta módi, mert közben meg előbányáztak egy ukrán gyereket, és Malinovszky pedig... Hát az, hogy az övé rá van szerelve a legjobb balláb idén a szériába, az majdnem biztos. És egy óriási, óriási játékos lehet belőle.
Imádom az olyan játékosokat. A spanyoloknál sok ilyen volt, aki gólokban és gólpasszokban is ugye rengeteg volt. Marcos Llorente dupla-duplával zárt, ugye, ahogy kosárban mondanák, és azt néztem, hogy 94 percenként van gólban benne. Én is szépen mondtam, Malinovszky.
Az komoly.
Hát igen, és úgy, hogy egyébként tényleg ő egy epizód szereplőből lépett elő, lényegében főszereplőből.
Így lehet, igen, ez a nagyon jó mutató.
Így hát van, sokan Miráncsuktól vártuk talán inkább, hogy ő lesz az.
Hát meg Miráncsuk, amikor Papu Gomez távozása felmerült, akkor adta magát, hogy kicsit hasonló karakterrel, kicsit hasonló módon igen. úgy tudja beépíteni őt Gasperini, ahogy a Gomezt.
Bocs, Tébi, nem akarom húzni az időt, de nekem nagyon tetszik ez az Atalanta-Leicester hasonlat, párhuzam, hogy ugye igen, hasonló építkezési folyamat, talán Leicesternél még egy picivel tudatosabb, de hogy ott volt az, hogy kupa vagy BL. És a Leicester megnyerte a kupát, de lemaradt a BL-ről, az Atalanta nem nyerte meg a kupát, de ott van a BL-ben. És Gasperini azt mondja, hogy egyértelműen jobb, hogy a BL-ben vannak, és én is azt mondom, hogy Gasperininek van igaza. Sokkal többet jelent a konstans fejlődés szempontjából az, hogy BL-ben vagy-e, de ezek szerint a szurkolók is számítanak, és a Leicesternek vannak szurkolói, az Atalantánál meg kevésbé számít az, hogy...
Hát igen, egy szurkoló számára egy kézzelfogható sikerkupa az nyilván nagyon fontos, de ugyanennyire lényeges az, hogy a BL is meglegyen.
De az Atalanta már úgy játszott a kupa döntőben, hogy már tuti volt, hogy BL. Tehát a BL szereplés már biztos az volt. Igaz. Ugye nekik az volt a kérdés, hogy először a történelmükben másodikak lesznek-e. De beszélünk külön a meccsről. Szerintem érdekes volt.
A Milán-Atalantáról? Hát abban a szempontból át is térhetünk, mert a Milán a következő. Úgyhogy beszélhetünk. Én azt gondolom egyébként, hogy a Milán nagyon profin hozta le, az Atalanta meg nem tudott többet hozni, mint amennyit egyébként ő átlagosan egy ilyen mérkőzésbe bele tud tenni.
Igen. Az volt az érdekes benne, hogy az Atalantát nézted, és csapatként nem láttál különösebben különbséget a korábbiakhoz képest. Ugyanazt csinálták, csak valahogy kikerült belőle az a fajta elsőprő lendület, és meggyőződés, és magabiztosság, és élesség, ami miatt ez működőképes még a legmagasabb szinten is, a Milánnál sokkal-sokkal jobb csapatok ellen is. Egyszerűen egyénileg kikerült az igazán fontos motiváció ezekből a játékosokból, és ugye ennél rosszabb hír volt számukra az, hogy ez meg így át is csorgott a Milánba, mert ott meg mindenki úgy ki volt pattintva, hogy mint ahogy az olimpiai döntőre kijönnek a játékosok, hát Kessié, amit művelt ezen a meccsen, nem is azért, mert belőtt két büntetőt, mert belőtt még többet is, de mintha három lett volna belőle, pedig csak másfél volt Mejte beállása után, mert azt nem tudom, az egy kommentátori bravúr, hogyha azt valaki tudja követni.
Igen, ez hogyha egymás mellett is játszanak, vagy egymás előtt mondjuk rosszabb esetben, akkor tényleg. Igen, viszont itt ugye pont azt a kettősséget mutatja meg a Milánnal kapcsolatban, ami szinte érthetetlen az előtte lévő héten történtek miatt. Tehát, hogy ott volt egy olyan mérkőzés, amelyen már bebiztosíthatta volna a Milán a helyét, a top 4-ben a Cagliari ellen megremegtek a lábak, úgyhogy előtte a Juventust 3-0-ra legyőzte a csapat, aztán a Torinót 7-0-ra, és akkor ott jött egy olyan lefagyás, ami egyébként, hogyha most a Milán szezonjának az elejét nézzük, akkor egyáltalán nem volt jellemző a csapatra. Ha már itt a tavaszi időszakot, akkor elő-elő fordultak ilyen meccsek. Most az Inter ellen itt azért nem veszem ide, mert az Inter ellen mások is fagytak hasonlóan le a jobbak közül is. A Lazio ellen ez viszont mindenképpen például ez a kategória.
Abszolút. És ott szokás mondani, hogy ott elvesztette a Milán a fonalat, pedig a Sassuolót 60 percig verte, mint a két fenekű dobot, csak beállt ugye Raspadori, és én őt... Na, őt például akartam mondani, Raspadorit. Hát nagyon-nagyon kedvelem. Viszont a Lazio ellen én már ott én is azt mondtam, hogy ebből most nagy baj lehet, mert ebben nagyon belenézett a Milán. A Lazio konkrétan feltörölte a pályát a Milánnal. És ilyenkor mindig ilyen jómájú csetelésben vagyok Milán szurkoló barátaimmal, és emlékszem, hogy azt írtam, hogy ne csüggedjen, mert nem jelent semmit, mert a Milán, amikor idén kikapott, akkor mindig nagyon kikapott. Tehát emlékeztek, Európa Lille volt? Az Európa, Lille-től az Európa Ligában, a Juvétől is hazai pályán, az Intertől is nagyon csúnyán, Lációtól is nagyon csúnyán. Tehát nem kapott ki sokszor a Milán, de amikor kikapott, akkor laposra
verték. Mint a dartsban, ezt a leget, ezt elengedjük, és akkor utána megint.
Igen.
Igen, viszont azért ez egy nagyon érdekes, és itt most csak feltételezésekről beszélünk, de egyben akkor már a jövőt is egy kicsit firtatjuk, hogy mekkora gellert kapott volna ez az egész ügy, hogyha a Milánnak nem jön össze a Bajnokok Ligája. Mert nagyon-nagyon, én azt gondolom, hogy a Milánnál múlt a legtöbb dolog azon, hogy ebből Bajnokok Ligája vagy Európa Liga lesz. Akár Donnarumma szerződését nézve.
Azt gondolod? Szerintem Donnarumma egy
éve...
Tényleg
a két milliókon múlik meg?
Nem. Szerintem egy éve tudja mindenki, hogy mi lesz Donnarummával.
Mi? Juventus kapusa lesz?
Aha, szerintem igen. És ezt szerintem régebb óta tudja már mindenki.
Barcelonában állítják, hogy a Barcelonája.
Igen?
Madridban megállítják, hogy a Real.
Nem, Raiola és a Juventus kapcsolata az szerintem erős. Fogalmazzunk így.
Hát de Raiolának viszonylag sok klubban van erős kapcsolata.
Há, igen, de
a ott... Manchester United és Raiola kapcsolata is erős. Ha
jó, de a Pogba ügy miatt ott Szercsi is van. Tehát ott azt mondták neki, hogy oké, okay, legyen így, intézzük így, de akkor Szercsi lesz sok évig.
Érdekes dolog Szercsiben lenni Mino Raiolával.
Hát igen, az furcsa dolog. Az furcsa dolog. Nem egy szercsizhető ember, de ott most Szercsi van. És, de nem csak emiatt, hanem a Juventus építkezésében szerintem ez tökéletesen beleillő lépés. Kapust nem egy évre vesz az ember úgyse. Kellenek az olaszok, nagyon. Az látszik az idei törekvéseken is, hogy kell az olasz, mert senki nem érezte. Ez volt a Juve-val egyébként az egyik komoly probléma, hogy ilyen zsoldos seregnek tűnt. Nem volt a csapatban senki, aki érezte volna, hogy mit jelent, hogy ez a mez van rajta.
No, és akkor térjünk át az utolsó témára, a bajnokcsapatra, az Interre, amelynél, hogyha már itt mondtad, hogy az olaszok jelenléte mennyire fontos, akkor itt is azért egy viszonylag fontos lépés volt az, hogy a Bastonik működjenek, a Barellák, a Szenzik, mondjuk szegény sajnos
igen.
Állandó sérülései miatt nem tudott, de tudott egy olyan olasz gerincecske létrejönni az Interben is, amelyre ez egyébként ugye korábban nem volt annyira jellemző, ami egy jó alapot jelentett Conténak.
Nem tudom, hogy meglepne, ha ez cél lett volna, hogy olaszok
nem
legyenek.
Volt koncepció?
Nem tudom.
Egyszerűen csak azért,
hogy játék. Gerincecske, nem?
Hát
az elmúlt évekhez képest azért szerintem ez nagyobb. Tehát, hogy,
azért nem. Meg egy csomó olyan... Hát, fel se tudja. Mondjuk amilyen csodálatosan Antonio Conte angolul beszél, simán elhiszem, hogy azért nem külföldieket szerződtetett. De
Darmian például...
Jó, de Darmian a legkontébb kontecsávó az egész világon. Tehát, hogyha ő pongó-pongóról jön konte, akkor is azonnal lecsap rá, mert egy figura, aki a védelem mindkét oldalán tud játszani, jobb hátvédőt, bal hátvédőt, jobb futót, bal futót, szárnyvédőt, sőt, a védelem közepén is játszott. Tehát egy ilyen csávót konte nem hagy elmenni soha, és látszik is, Darmian nagyon jó szezonja volt.
Viszont azért Lukakut kell leginkább kiemelni. Itt annak ellenére, hogy Barella milyen jól játszott, és mennyire nagyszerű volt a középpályán, az Inter játékának a középpontja azt hiszem, hogy Lukaku volt rá, és köré épült a támadójáték. És ő szerintem hullámvölgyek nélkül hozta az egész szezonban nagyjából azt a teljesítményt, ami kellett ehhez a bajnoki címhez.
Abszolút. És az egy nyilvánvaló dolog, hogy ehhez a játékhoz, amit az Inter játszik, és amit Conte játszott folyamatosan, ehhez kell egy ilyen kilences. Enélkül ez nem működik. Látjuk, ugyanezt csinálja az Atalanta is, és ott is látjuk, hogy Zapata és Muriel személyében. Ott is megvan ugyanez a karakterisztikájú kilences.
Kivéve, amikor egyikük sem játszik.
Az azért elég ritka. Tehát az egyikük majdnem mindig a pályán van. És mondjuk Zapata a kilences igazából, aki egy Lukaku B, vagy nem tudom, nem akarom megsérteni. De az, hogy ő ennyire durván csapatember is volt még mellé, mert amikor nem lőtt gólt, akkor is volt, hogy borzasztó fontos szerepe volt a győzelembe, és mellé meg egy klasszikus szörnyeteg a 16-oson belül, sőt nem csak a 16-oson belül, mert amúgy még gyors is mellé, tehát hogy se odébb lökni nem lehet, jól feje,
gyors,
jól
hajlékony, érkezik, ruganyos.
Tehát hogy tényleg abszolút egy drogba, csak még nála is izmosabb talán. Úgyhogy az idei szezonban abszolút minden dicséretet megérdemel, nálam se fér be egyébként a szezon válogatott csatár sorába. De az, hogy óriási volt egész évben, az nem kérdés.
Egy dolog, ami még itt a jövővel kapcsolatban kérdéses lehet, az pedig az anyagi helyzete az Internek. Nyilván talán erről tudunk a legkevesebbet mondani, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a játékosok kinyilatkozásai, a stábtagok kinyilatkozásai alapján az a hitel, amit az Inter ezeknek a vészterhes időknek az átvészelésére talált ki, vagy kért be, az megoldhatja ezeket a problémákat, és nem kell arról beszélni, hogy itt nagyon komoly problémák léphetnének föl.
Hát ebben nagyon nem látunk bele ebbe a dologba, azt halljuk, azért kijön az öltözőből, és nem is tagadja a klub se, hogy kért többször is haladékot a játékosoktól, másik kluboktól fizetési határidőt tologatták. Ugye az Intert azért pofozta különösen, mert a kínai állam tiltotta meg a külföldi tőke elszívást, tehát nem lehetett pénzt költeni külföldön, ez azért egy borzasztó nehéz helyzet, és ebből lehetett volna akár nagyon nagy baj is. Láttunk már hasonlóból ilyen óriási bucskát. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy lesz ebből bármiféle gond. Szerintem a világ azért most így hamarosan visszaáll a normális kerékvágásba. Nyilván azt a mínuszt, amit az elmúlt másfél évben felhalmoztak a klubok, és nem csak az Inter, hanem mindenki más is, azt azért még egy darabig görgetni fogják és nyögni fogják. De szerintem a nagyok túl nagyok ahhoz, hogy elbukjanak, és mennek tovább.
Hát Beni, nagyon szépen köszönjük, hogy végig szaladtunk itt, ha röviden is, de nagyjából minden csapaton és minden érdekességen. Itt a mostani idényt illetően természetesen számítunk majd a munkádra, akár a nyáron, és a következő szezonban meg mindenképpen.
Köszönöm szépen!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.